Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott, hívta fel a figyelmet a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT szerepéről, eredményeiről és az idei célokról tartott tájékoztatón. A 2010. évi 11.600 milliárd forintról 2022-re 21.800 milliárd forintra emelkedett, és a GDP 25%-át teszi ki ez a vagyon, ismertette a Nagy Márton. Azt mondta, az MVN ZRT 2023-ban a tervezett 22,7 milliárd forint bevétellel szemben 31,8 milliárdot ért el, ebből 18,1 milliárdot tett ki az ingatlanok értékesítése. Idén 39 milliárd 200 millió forint bevétellel számolnak. Egyre nagyobb külpiaci részesedésre tesznek szert a Magyarországon működő cégek, ezért is lenne rendkívül lényeges megelőzni a világ újbóli blokkosodását, mivel az jelentős új akadályokat gördítene a kivitel elé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Kecskeméten egy új autóipari beruházás átadásán. Egy ottani magyar vállalat 800 millió forint értékű fejlesztése az amerikai és az európai piaci részesedés növelését célozta, a kormány pedig 400 millió forinttal támogatta a nagyobb teljesítményű alkatrészek megmunkálására alkalmas gépek beszerzését. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a beruházásnak önmagán túlmutató hatása is vannak. Beszélt arról, a nagy növekedés igazából abból tud jönni, hogyha a Magyarországon működő vállalatok egyre több külpiaci részesedésre tesznek tehát szert, egyre több helyre egyre többet tudnak exportálni. A világjárvány ezt a teljesítményt veszélybe sodorta, ezért hirdette meg a kormány a Nemzeti Exportvédelmi Programot, amelynek keretében 43 vállalatot támogattak 64 milliárd forint összértékben, mintegy 130 milliárd forintnyi beruházást indukálva. Az eredeti megállapodás szerinti ütemterv mentén halad a Mercedes új kecskeméti gyáregységeinek építése, közölte a tárcavezető a közösségi média oldalán. Szijjártó Péter azt írta, a mintegy 400 milliárd forintos beruházással a Mercedes megduplázza a kecskeméti gyártókapacitását, így hazánk még hangsúlyosabb szerepet tölt majd be a modernkori autóipar alakításában. Jörg Bucer termelésért és ellátási láncért felelős igazgatósági tag elismerően szólt a magyarországi működési körülményekről és a szakképzett magyar munkaerőről. A zöld energetika piaca 2050-re várhatóan 8-szorosára bővül. Örvendetes, hogy Magyarország nem követője, hanem éllovasa a fordulatnak, mondta György László. A kormánybiztos ismertette, 2020-ban 1300 milliárd dollárt tett ki a világban a zöld energetika piaca, ami 6,5-szerese volt az akkori magyar GDP-nek, 2050-re 10.300 milliárd dollárra, azaz 8-szorosára bővül ez a piac, ebben a folyamban Magyarország éllovasként nagy lehetőségekhez jut, fejtette ki. A Nemzeti Választási Iroda jövő hét péntekig postázza a 7 millió 800 ezer választópolgárnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló értesítőt. Arról tájékoztatják a választópolgárokat, hogy a június 9-i voksoláson mely választás névjegyzékében szerepelnek és melyik településen szavazókörben élhetnek választójogukkal. Az önkormányzati, a nemzetiségi és az EP választáson ugyanis kismértékben eltérő a szavazásra jogosultak köre. Még egy hétig regisztrálhatnak a környezetért tenni akaró önkéntesek hazánk legnagyobb szemétszedési akciójára, a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért programsorozatra, hívja fel a figyelmet a környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár. Az idén 12. alkalommal megrendezendő akció a Földnapján, tehát április 22-én indul, és a fenntarthatósági témahét rendezvénysorozattal párhuzamosan április 28-áig tart. A programhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Legkevesebb 90 ember, köztük sok gyermek meghalt, mert elsüllyedt egy túlterhelt komp Mozambik északi részén. A BBC brit közszolgálati média hírportálja közölte, 5 embert sikerült kimenteni a fedélzeten tartózkodó, csak nem 130 ember közül, akik a tavaly január óta több dél- és kelet-afrikai országban is terjedő kolera járvány elől menekültek. Végül az időjárásról. Holnap majd változó vastagságú fátya a felhőzet szűrheti időnként a napsütést, csapadék továbbra sem lesz, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben 26-27 fok körül alakul, a hét közepétől aztán egy markáns hidegfront hozhat majd változást. Híreinket hallották.
Reklám. 2024. április 8-án, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Gyümölcsoltó Boldogasszony. Csak a régi magyar misekönyvekben találjuk a mai ünnepnek ezt a szép elnevezését. Valamennyi ősi latin misekönyvben így szerepel, az Úr megtestesülésének hírüladása. Az angyali üdvözlet napja ez, amikor Gábor angyal köszöntötte Máriát, hírül vitte neki, hogy ő lesz a megváltónak az édesanyja. Ez az a nap, amikor az ige testé lett, és mi köztünk lakozott. A magyar elnevezés nagyon szép. Arra irányítja figyelmünket, hogy az emberi nem vad törzsébe, amelyet Ádám bűne megrontott, Isten ezen a napon, mint nemes oltóágat oltotta be szent fiát, a megtestesült fiú Istent, hogy mindannyian jó gyümölcsöt teremjünk az atya kertjében, az anyaszent egyházban. S tovább oltogatja aztán a mi lelkünkbe is a szent szűz, szívének legszentebb erényeit, a tisztaságot, az alázatosságot, Isten akaratának elfogadását minden földi körülmény között. És természetesen a legfőbb erényt, szeretetet Isten iránt, és szeretetet embertársaink iránt. Billiár Szent Júlia emléknapja. 1751. július 12-én született. Szülei szegény kis parasztok voltak. Nagybátyja jó voltából végezte el elemi iskoláit. Kiemelkedő vallásossága miatt már 9 éves korában első áldozó lehetett, ami nagy kivétel volt abban az időben. 16 éves korában kemény mezei munkát végez szülei csődbe jutása miatt. 27 éves, amikor mindkét lába lebénult. Súlyos betegségét rendkívüli türelemmel viselte el. Megkapta azt a nagy kiváltságot is, hogy naponta áldozhasson. Ágya köré gyűjtötte a környék gyermekseregét, és hitoktatta őket. 20 évig volt béna. Lelki atya meghagyta neki, hogy kezdjen kilencedet Jézus szentséges szíve tiszteletére. 5. nap, ami a Szent Szív hónapja, vagyis június első péntekére esett, az atya így szólt hozzá. Tisztelendő anya, ha van hite, tegyen egy lépést a Szent Szívben bízva. Nyomban fölkelt, és egyik lábát a másik elé tette. Még egyszer, ez is ment. A harmadikat is. Júlia engedelmeskedett. Elég, mondta a pap, és együtt mentek hálát adni az Úr Jézusnak a nagy csodáért. Bárcsak mi is meg tudnánk tenni Jézus szívének nagy szeretetért azt a bizonyos első lépést, akkor a többi milyen könnyen menne. További életét is egészen Istennek szentelte. A püspök beleegyezésével megalapította a mi asszonyunkról nevezett testvérek rendjét. A testvérek az árva gyermekek oktatására szentelik életüket, s bár az alapítás megvalósult betegségében, a csodás gyógyulása előtt, most még inkább kiteljesedik. Iskolákat szerveznek, ingyenes oktatást vezetnek be, árvaházakat és tanítóképzőket alapítanak. Különösen tisztelte nővéreivel együtt Jézus és Mária szent szívét. Rendje hamarosan elterjedt és továbbfejlődött. Ő is részesedett az emberi áskálódás, kicsinyeskedés szórásaiból, olyannyira, hogy elhagyta egyházmegyéjét. 1816. április 8-án halt meg a Magnifikát szavaival az ajkán. 1906-ban boldoggá, 1969-ben, június 22-én szentté avatták.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az alázatosságról. A műsort Grunda János szerkeszti.
Amikor ezt a szót halljuk, hogy alázatosság, akkor mi jut eszünkbe? Mik az első megmozdulások? Talán az, hogy valaki gyenge, gyámoltalan, nem életre való, kisdél szolgai módon meghajlik, és bocsánat, hogy érek, így viselkedik, és ezzel szemben állnak a határozott, erős emberek, akik mind a magánéletükben, mind pedig a munkájukban határozottak, erősek, rámenősek, jó szervezőek, az alázatos pedig tulajdonképpen az élet hajótörötte, aki mindig más tekint jobbnak, mindenkit előrenged, és ilyen kis olyan rebbent, ez a bocsánat, hogy élek, hogy így lehet legjobban megfogalmazni. Érdemes megnézni, hogy bennem milyen képek, gondolatok indulnak el. Vagy például mindig az alázatosságban a gyengeséget látom. Amikor a világban azt is láthatjuk, hogy, és csak sokszor erre is szólítanak fel bennünket bármilyen fórumon, hogy menjél, törtes, te vagy az első, te vagy a legjobb, érd el, küzdjél meg, versenyezzél. És persze ezeknek is van létjogosultsága valamilyen szinten, de el tud menni nagyon rossz irányba is, amikor már harcolok és taposok. Azért, hogy én előbbre tudjak jutni, és ez nem csak egyfajta technikai dolgot jelent, hanem egyfajta szemléletmódot is, hogy a másikat lenézni, megvetni, én vagyok a jobb, lejáratni, hazugságot mondani róla. Tehát ez a taposás sokszor ilyen más bűnöket is magával voz, mindenképpen rossz, és ez a gőgös embernek a tulajdonsága, aki mindenkinél jobbra tartja magát, aki tapos, aki megy, akinek nagy mellénye van, aki nem fogad el tanácsokat, az alázatos pedig, aki mindenkitől elfogad mindent, mindenkinek szót fogad, mindent eltűr, mint a szeretett himnuszban, de talán sokszor ilyen negatív képek fűződnek ehhez a kifejezéshez, hogy az alázatosság. A gyengeség és a gyámoltalanságnak úgy a megjelenítője. Ha a teológiai szinten nézzük ezt a kifejezést, akkor az alázatosság, a humilitás az nem más, mint a helyes önismeret. És ez nem egy pszichológiai kategória, olyan része is van, hanem az Isten szemével nézem magam. És ha úgy tekintek saját magamra, ki vagyok én, engem az Úristen teremtett, ő akarta, hogy legyek. Az ő képmására alkotott meg. A teremtésben megteremtett, a megváltással újjáteremtett, vagyis az Isten gyermeke, a Szentlélek temploma vagyok, a mennyország örököse, óriási méltóságom van, Isten gyermeki méltóságom. És ha így nézem magamat az Isten szemével, és ezek nem csak ilyen szép mondatok, ezek nagyon mély teológiai igazságok, a legmélyebb igazságok, akkor látom, hogy milyen óriási ajándék az én létem, persze minden emberé. Azonban fontos, hogy olyan szempontból is nézzünk saját magunkra, amikor látjuk a saját gyengeségeinket, hogy milyen gyarlók tudunk lenni, bűnösek, milyen fogyatékosságaink vannak, időnként milyen embertelenek vagy gerinctelenek tudunk lenni, ott az irítség, mert nagyon sok más bűn, az önzésnek különböző fajtái, a szeretetlenség, és hát sajnos ez is része az életünknek, vagy van kedvünk küzdeni ellene, vagy nincs, de ezek ott vannak az életünkben. Avilai Nagyszent Teréz mondja, hogy ha csak ilyen szempontból nézzük magunkat, akkor csak sarat látunk. Látjuk a gyarlóságainkat, és csupa rossz érzések és képek alakulnak is saját magunkról. Ezek ott vannak, de a másik kép, hogy az Isten szemével nézem magam. És ez a kettő adja ki tulajdonképpen a helyes önismeretet, persze egy dinamikus valóság, és ez az alázatosság. Jól látni magamat. És amikor jól látom magamat, mindenképpen az alapvető referenciapont, nem az, hogy emberek mit mondanak, hanem aki engem teremtett, megváltott, ő hogyan néz rám, ki vagyok én az ő szemében, és persze látva a saját emberi gyengeségeimet is. Ez az alázatosság. Amikor az alázatosságról van szó, az nem csak egy viselkedés mintát jelent. Az, hogy valaki mindenkit beenged az ajtón, hogy mindig félreállok, hogy magamról sosem mondok jót, másokról pedig mindig jót mondok, dicsérem őket, vagy nem szólok semmi rosszat, vagy meghúzom magam. Ezek ilyen viselkedési formák, azonban az alapvető mély lelkület az, ami számít az önismeretnél, és persze így az alázatosságnál is. Például az alázatos ember, az ki tud nyílni az Istennek az igéjére. Persze, sokszor emberek közvetítik ezeket, de az alázatos, mivel tisztában van a saját határaival, hogy mindent az Istentől kaptam, másrészt meg ott vannak a gyengeségeim is, tud őszintén keresni, kutatni. Ez bármilyen jellegű lehet, de most legfőképpen én az Istennel való kapcsolatra, ebbe az irányba szeretném vinni ezt az elmékedést, aki hallgat az Isten szavára, aki keresi az igazságot, megnézi, hogy ebből mi az igaz, imádkozik, megkérdez másokat, vagyis meri önmagát is megkérdőjelezni, hogy például nincs kedvem az imádsághoz templomba menni szentmisére, de ez van bennem, ennek biztos megvan az oka, de magamat felülírom, ezért utána nézek, hogy milyennek a lényege, és amikor találtam valami igazságot, már be is engedem az életembe, és hajlandó vagyok a saját nézetemen és felfogásomon, szemléletmódomon változtatni, azért, hogy gazdagabb legyek, és hogy befogadjam azt, ami a világban van jó, amit még most lehet, hogy nem látok, de később meg fogom látni. Ha valaki így éli az életét, és ez nem egy hamis alázatoskodást jelent, aki ez a bocsánat, hogy élek, így viselkedik, hanem egy nagyon mély függés, hogy az Istentől függ az egész életem, ott vannak a gyengeségeim, de megvan az Isten gyermeki szabadságom, ezért egy nyitottság a világra, de merek keresni, rákérdezni, merek kutatni, azt is megmerem kockáztatni, hogy lesznek ilyen tév utak, ahol kerestem az igazságot, de hát nem ott van. Tudok visszatérni, tudok bocsánatot kérni, tudok elnézést kérni, tudom magamat revidiálni, vagyis kifejezni azt, hogy hát ezt rosszul tettem, és akár egy egész közösség előtt ezt bevallom. Jobban megértjük az alázatosságnak az igazi jelentését, ha megnézzük a gőgöt. A gőgös ember például így gondolkodik, nekem ne dumáljon senki. Én tudok mindent, én tudom a vallást is, meg tudom a papokat is, meg az egyházat, meg mindenkit. Nekem már nem mondjon senki semmit, én mindent tudok. Meg különben is, nekem nem mondja senki sem azt, hogy, mert én azt is tudom. És látod, hogy nem csak egy stílusról van itt szó, hanem egy mentalitásról. Egy zárt ember, aki a gőgösségében bezár szinte minden ajtót, és már ott nem enged be új információt, nem is kutat, sőt, mindenki, aki ezen a téren át akar neki valamit adni, arra elég mérges lesz, és azt mondja, hagyjál békén, te engem ne tanítsál, én mindent tudok. Ez a gőgös embernek a megnyilvánulása. Hogy a gőgnek mi a még mélyebb alapja, ebben benne van a hazugság. Benne van például a félelem is, amikor valaki fél az újtól. Vagy a farizeusok is, ők nagyon féltek attól, hogyha őszintén szembenéznek Jézussal, akkor meg kell térni. És önmagában ez egy nagyon pozitív dolog, de ők ezt tragédiának élték meg, legalábbis így féltek tőle, ezért például félelmükben elhatárolódtak. Valaki saját magát vír, egyfajta önvédelem is, nem akarok újabb információt beengedni, mert akkor be kell ismernem, hogy rossz vagyok, hogy tévedtem, hogy bocsánatot kell kérnem az emberektől, hogy ki kell mondanom, hogy ezt rosszul gondoltam. És ettől annyira félek, olyan rossznak tartom, vagy a gyengeség olyan jelének, hogy ezt nem akarom, és a gőgben abban van egyfajta szilárdság. Én tudom, itt vannak a határok, nekem senki se beszéljen. Ezért, ahogy mondják is, az alázat az a lelkiségnek, a lelki életnek az alapja, anélkül nincs lelkélet. A gőg pedig minden bűnnek az alakja. A sátán is a gőg, aki a hazugság atya, aki hazugságra tanítja az embereket. Ezért fontos megkülönböztetni és utána nézni, ez is már az alázatosság része, hogy pontosan mit jelent ez, mit kér tőlem az Isten, és hinni abban, hogy ez nem egy leértékelt állapotot jelent, hanem az igazán bölcs ember az alázatos, nyitott a valóságra, nem gyengeséget jelent, hanem egy helyes önismeretet, amikor tudok számolni magammal, de tudok számolni az Istennek az erejével is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az alázatosságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Jézus feltámadása utáni megjelenéseiről elmélkedik. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, az 5-5-es nagylánnyal, Izabellával, Boglárkával, Nórival és Tamarával. Arról fogunk beszélgetni, hogy miután feltámadt Jézus, utána mi történt az evangélium szerint, mi történt a tanítványaival, az őt ismerő asszonyokkal, akik körülötte voltak, és mi történt Jézussal. Ugye az előző adásokban a húsvétról beszélgettünk, a Szent Háromnapról, húsvét vasárnapról, és megbeszéltük azt, hogy Jézus húsvét vasárnap támad fel. De utána tudjuk azt, hogy még nem ment fel egyből a mennybe, hanem meddig volt még itt az emberek között?
40 napig.
40 napig többször is megjelent még tanítványainak, és azoknak, akik szerették őt. Felolvasunk Szent Márk evangéliumából egy részletet, figyeljük meg, hogy ebben a részben kinek jelenik meg Jézus, és hogy mit mond neki. Miután a hét első napjának reggelén feltámadt Jézus, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből 7 ördököt kiűzött. Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor meghallották a tanítványok, hogy Jézus él, és hogy Mária Magdolna látta, nem hitték el. Ezután idegen alakban megjelent közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Visszatérve ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek. Na kinek jelent meg először Jézus a történet szerint?
Mária Magdolnának.
Mária Magdolnának. Mária Magdolnával Jézus mit csinált, amikor még tanított, kiűzött belőle?
7 ördögöt.
Mária Magdolna egy bűnös asszony volt, de Jézus megbocsájtott neki, és ugye meggyógyította őt, és ezután Mária Magdolna Jézus követője lett. És Mária Magdolna, miután megjelent neki Jézus, mit csinált? Kikhez ment?
A szomorú apostolokhoz.
Nagyon jó. Ugye az apostolok még nem tudták ezt, ezért szomorkodtak, és ugye féltek is. Mitől félhettek az apostolok?
Hogy akik nem voltak keresztények, akkor azok elkapják őket, mert hogy a keresztényeket üldözik.
És attól féltek, hogy majd őket is elfogják, megkínozzák, és talán még ki is végzik. És hittek Mária Magdolnának?
Nem.
Nem hittek neki, és ezért két apostol elszaladt a sírhoz. Ez a két apostol Péter és János volt, és ők is találkoztak ott az angyallal, és látták az üres sírt. De itt említettük ebben a szentírási részben, hogy vidékre menő tanítványoknak is megjelent Jézus. Most ezt fogom elolvasni, figyeljük meg, hogy mi történt ebben a részben. Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmaus nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk, de szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket. Miről beszélgettetek itt az úton? Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Micsoda? Kérdezte. Hát a názáreti Jézus esete, felelték, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalára ítélték és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kint jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták. Erre így szólt. Ó, ti balgák! Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen a dicsőségbe? Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az írásokban róla írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett Jézus, mintha tovább akarna menni, de marasztalták. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, s felismerték, de ekkor eltűnt a szemük elől. Hát nem lángolt a szívünk, mondták, amikor beszélt az úton, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a 11-et s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor. Ebben a történetben hány tanítványnak jelenik meg Jézus?
Kettő.
Kettőnek. Hogy hívjuk ezeket a tanítványokat? Ők voltak az?
Emmauszi tanítványok.
Így van. Miért hívjuk őket Emmauszi tanítványoknak? Mert hova tartottak?
Emmauszba.
Emmauszba, Jeruzsálemből. Milyen volt a hangulatok, amikor ballaktak?
Szomorú.
Miért voltak szomorúak, Iza?
Mert hogy Jézus meghalt.
Ők tudták már, hogy mi történt húsvét vasárnap hajnalba?
Igen, tudták.
Honnan tudták, Tamara?
Az asszonyok.
Az asszonyoktól, de még nem tudta körülni, miért nem? Mert nem hittek az asszonyoknak. Sőt, inkább megrémítette őket ez a hír, amit az asszonyok mondtak, hogy üresen találták a sírt, mert azt hitték, hogy a főpapok eszeltek ki valamit, és nagy Isten meg akarják szégyeníteni Jézusnak a holttestét, valamint Jézusnak a tanítását meg akarják cáfolni, és ilyen bizonytalanok voltak. És ekkor érkezett hozzájuk, kicsoda?
Jézus.
Jézus, és beszélgetésbe legyedett velük, mivel kápráztatta el őket az úton. Ugye a próféták tanításait mind elmondta nekik. Szóhoz se tudtak jutni, hogy ilyen jól tudja ez az idegen ezeket a dolgokat. És leültek vacsorázni, és miről ismerték meg, vagy mikor ismerték meg őt?
Amikor megtölte a kenyeret, és nekik adta.
Nagyon jó. Mikor csinálta ezt Jézus legelőször?
Az utolsó vacsorán.
Az utolsó vacsorán, ugye? Ez minden szentmisébe megjelenik, az átváltoztatás, amikor a kenyeret Jézus
testévé,
a bort pedig saját vérévé, Jézus vérévé változtatja át a pap. Hogy hívjuk ezt?
Eukarisztia.
Eukarisztia, vagy oltári szentség. Az oltári szentség az Jézus valóságos teste és valóságos vére a kenyér és a bor színébe. És ekkor nyílt fel a szemük, mire örültek volna neki, mi történt?
Eltűnt.
Eltűnt. Viszont az emmauszi tanítványok elhatározták, hogy hova mennek?
Vissza Jeruzsálembe.
Miért?
Hogy mondják a népnek, hogy látták Jézus.
Így van, hogy az apostoloknak és a tanítványoknak elmondják, hogy valóban feltámadt. Amit Jézus kért az asszonyoktól, az üres hírnél, hogy vigyétek hírül, hogy feltámadtam. Ki figyelte meg, hogy hány apostol volt, akinek hírül kellett vinni?
11.
Nagyon jó. Miért csak 11 apostol volt, Bogika?
Mert Júdás ugye elárult Jézust, és akkor meg.
Nagyon jó, így van.
Ő már akkor nem élt.
Nem élt, nagyon jó, mert ugye a lelki ismeretével nem tudott elszámolni, és ugye nem is hit Jézusban, mert ha hit volna, akkor tudja, hogy van bűnbánat. És az emmauszi tanítványok elmondták ezt a többieknek, hogy valóban igazat mondtak ezek az asszonyok, valóban üres a sír, mert mi láttuk a feltámadt Jézust. Az apostoloknak lehet, hogy egy kicsit rosszul is esett, hogy nekik meg még nem jelent meg Jézus. Pedig ők 3 éven keresztül kitartottak mellette, tudjuk, hogy elhagyták a családjukat is az apostolok Jézusért, tudjuk, hogy ott hagyták a foglalkozásukat. Például a 12 apostolnak a többsége milyen foglalkozású volt?
Halász.
Tehát az akkori halászat az nem olyan, mint manapság a pecázás. Akkor miért haláztak ezek az emberek?
Tudjanak élni.
Így van, meg tudjanak élni, ugye ebből éltek. Ma miért pecáznak az emberek többségei?
Csak hobbiból.
Így van, hobbiból, szórakozásból. De nekik ez volt a betevő falatuk. És ők ezt mind elhagyták Jézusért. Emlékszünk, hogy hívta meg őket Jézus, ezeket a halászokat, Pétert, Jánost, Jakabot, Andrást?
Gyertek, emberhalászokká teszlek titeket.
Nagyon jó, Iza, hogy emberek halászává teszlek titeket. És ők ott hagytak mindent, és követték őt. Ugye egy kicsit csalódottak voltak, De nem kellett sokáig várniuk, mert az apostoloknak is megjelent Jézus. Így történt. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük, és köszöntötte őket. Békesség nektek! Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk. Miért ijedtetek meg, s miért támad kételj szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam. Én vagyok. Tapogassatok meg, és lássatok. Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk. Van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat. Fogta, és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk. Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Megvan írva, hogy a messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt. Tehát akkor megjelent a 12 apostolnak is, de ahelyett, hogy örültek volna, mi történt, hogy fogadták Jézust?
Nagyon megijedtek.
Nagyon megijedtek. Egyszer csak ott volt előttük is Jézus. Mit mondott nekik?
Békesség nektek.
Nagyon jó. Ne féljetek. Békesség. Én vagyok az. És mit hittek az apostolok, hogy mi történik?
Annyira megijedtek, hogy szellemet láttak.
Igen, hogy ő egy szellem, igaz? Hogy próbálta Jézus bizonyítani, hogy ő nem szellem?
Volt úgymond teste, meg tudott enni is, meg ott voltak a sebhelye is.
Így van, és mit is megengedett az apostoloknak?
Hogy megfogják a sebeit.
Így van, hogy megérintsék, ugye, a sebhelyeit. És utána pedig elmondta nekik, hogy hát ezt tanítottam nektek 3 éven keresztül, sőt a próféták is ezt mondták, hogy a messiásnak szenvednie kell, meg kell halnia, de 3. napon fel fog majd támadni, és hogy nektek ez a küldetésetek, hogy ezt hirdetni kell a többi embernek, valamint, hogy bűnbánatot kell hirdetni, hogy tartsanak bűnbánatot az emberek. De nekünk embereknek is kell ezért tennünk, igaz? Mit kell tennünk ezért itt a földön? Istennek tetsző életet kell élnünk.
Imádkozunk,
szentmisére járunk, jót teszünk másokkal, és a bűneinket
meggyónjuk,
és ami fontosabb, meg is bánjuk a bűneinket, és törekszünk ellenállni a kísértésnek. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy mellék nevén Didimus nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az urat, de Tamás kételkedett. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás fölkiáltott. Én Uram és Istenem. Jézus csak ennyit mondott. Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ki nem volt ott az apostolok között?
Tamás.
A Tamás nevezetű apostol, és amikor elmondták neki az apostolok, hogy megjelen neki Jézus, mit mondott erre?
Hogy addig nem hiszi el, amíg sebét meg nem fogja meg az oldalát.
Így van, és ezért úgy is szoktuk Tamás apostolt hívni, hogy a hitetlen Tamás. Hány nap múlva jelent meg Jézus nekik, amikor már Tamás is ott volt velük?
8 nap múlva.
Így van, és mi volt ebben a jelenésben a furcsa, hogy került közéjük?
Hogy zárva volt az ajtó.
Nagyon jó megfigyeltétek. Csak kihez szólt?
Tamáshoz.
Tamáshoz. És mit mondott neki? Itt van a kezem, és erre Tamás mit mondott?
Én Uram és Istenem.
Nagyon jó. Én Uram és Istenem, most már hiszek. És Jézus azt mondja neki, hittél, mert láttál. De boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ugye ez főleg nekünk is szól, hogy mi, akik nem látjuk őt, de tudjuk, hogy itt van velünk, nekünk is fontos, hogy erős legyen a hitünk, és hogy a Szentírás által, a szentmisék által, a hittanórák által megismerjük őt, és ezért egy képet formáljunk magunkba róla, és higgyünk benne, hogy ő az igaz Isten.
Láttuk az Urat, eljött közé, feltámadt, Jézus él. Láttuk az Urat, eljött közé, feltámadt, Jézus él. Üres beszéd, női ábránd, a halálból még nem jött vissza senki sem. Láttuk a fát, hogy folyt a vére, emlékszem még minden sebére, én nem hiszem. Beszéd, női ábránd, halálból még nem jött vissza senki sem. Láttuk a fát, folyt a vére, emlékszem még minden sebére, én nem hiszem.
Láttuk az Urat, eljött közénk, feltámadt, Jézusért.
Nagyon jól mondtátok még a beszélgetés erején, hogy az apostoloknak így többször is megjelent, így történt ez a Tibériás tavánál is, figyeljük meg, hogy itt mi zajlott le. Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik. Együtt volt Simon, Péter, Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk. Megyek halászni. Veled tartunk, felelték. Kimentek, és bárkába szálltak. de akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvíratt, Jézus ott állt a parton. De a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre ezt mondta nekik. Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, és ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírtak visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez. Az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mindegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, és bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket. Gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus odajött, fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy halat is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadás után Jézus megjelent nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől. Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Igen, Uram, felelte. Tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt hozzá, legeltesd bárányaimat. Aztán másodszor is megkérdezte tőle. Simon, János fia, szeretsz engem? Igen, Uram, válaszolta. Tudod, hogy szeretlek. Erre ezt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle. Simon, János fia, szeretsz? S így válaszolt. Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Jézus ismét azt mondta, legeltesd juhaimat. Kicsit más színhelyen játszódott, mint az eddigi apostoloknak való megjelenés. Ez most hol játszódott, Bogi?
A vízen meg a parton.
Mit csináltak az apostolok?
Tiberiás tavánál.
Igen, mit csináltak az apostolok?
Haláztak.
És mire lettek figyelmesek hajnalban, hogy víradt a nap?
Hogy egy ember áll a parton.
Mit mondott nekik ez az ember?
Hozzatok halat.
Erre mit mondtak az apostolok?
Hogy nincs nekik haluk.
Mert nem fogtak
semmit
egész éjjel. És erre mit mondott ez az ember, akit felismertek, hogy kicsoda?
Nem.
Nem. Mit mondott neki?
Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalára.
Igen. És ezután mi történt?
Rengeteg halt.
Így van. És ebből mit csináltak az apostolok?
Megtudták, hogy ez az ember Jézus.
Nagyon jó. Visszaemlékeztek, hogy annak idején, amikor meghívta őket apostoloknak, szinte ugyanez a történet játszódott le, hogy nem fogtak semmit, de Jézus szavára újra kivetették a hálót, és óriási fogásuk lett nekik. És ebből rájöttek, hogy ő Jézus. Ezt minek hívjuk ezt? Mi történt itt? Egy csoda történt, igaz? Úgy, mint a csodálatos halfogásnál, itt is ez történt. És ahogy kikötöttek a bárkával, már Jézus hogy várta őket a parton?
Egy tábortűzzel.
Így van.
És kenyérrel.
Tűzzel, kenyérrel, sütött halat, sőt, mondta nekik, hogy hozzanak még, és megvendégelte őket, de senki nem merte megkérdezni, hogy ki ő valójában, igaz? De a lelkük mélyén mindenki tudta, hogy ő Jézus. És itt valakivel lezajlott egy párbeszéd.
Péterrel.
Így van. Mit kérdezett Pétertől, és hányszor?
Háromszor, és az, hogy ön szereti-e őt.
Igen. Péter mit mondott mind a háromszor?
Hogy szereti őt.
Így van. És milyen küldetést adott neki Jézus? Legeltesd...
Istennyájaimat.
Így van. Legeltesd juhaimat. Legeltesd bárányaimat. Miért mondja ez? Mert Jézus ugye többször is beszél magáról úgy, mint a jó pásztor, aki vezeti a bárányokat, jelenségben a híveket, hova vezeti?
A mennybe.
A mennyországba. De most azt mondja Péternek, hogy legeltesd te az én bárányaimat. Mit ad így át Péternek
Jézus? Rábízza a mennyországot.
Kiket bíz rá Jézusra?
Hát a embereket.
A híveket. Tehát tulajdonképpen Pétert azzal bízza meg, hogy a keresztényeknek ő legyen a földi vezetőjük. Ma hogy hívjuk a katolikus egyház földi vezetőjét?
Pápa.
Pápa. Tulajdonképpen itt Péternek átadja a pápai hatalmat, igaz?
Az első pápa.
Így van, és ezért mondjuk, hogy Szent Péter az első pápa, az egyház első földi vezetője. Hányszor kérdezi meg tőle még egyszer, mit mondtunk?
Háromszor.
Miért pont háromszor szerintetek?
Mert annyiszor tagadta meg.
Így van, mert annyiszor tagadta meg, amit ugye Jézus meg is jövendőlt, és Péter nagyon elszégyelte magát, de Jézus szerintetek megbocsájtotta ezt Péternek?
Igen.
Miért? Mert látta Péteren, hogy...
Megbánta.
Nagyon jó. Hogy mindig mi is bánjuk meg bűneinket, tiszta szívből bánjuk meg azokat, és mindig próbáljuk meg jóvá tenni azokat. Na hát ebben a 40 napban megbeszéltünk néhány történetet, hogy megjelent Jézus az apostoloknak, tanítványoknak, barátainak. Mi volt a közös ezekben a történetekben, hogyha egy kicsit visszagondoltok?
Hogy akiknek megjelent, nem ismerték fel őt.
Nagyon jó. Első látásra nem ismerték fel őt. Miért lehetett ez szerintetek?
Hogy megdicsőült testben támad fel.
Nagyon jó, Nóri. És erre ez a válasz, hogy mi a megdicsőült testben támadunk fel, ott már ezzel nem fogunk foglalkozni, hogy öregek vagyunk, vagy fiatalok vagyunk, mert ott annak fogunk örülni, hogy Istenhez közel vagyunk, hisz nem áll közénk a bűn, ami itt a földön közénk áll. Aztán mi volt még közös? Hogyan köszönt általában mindig Jézus az apostoloknak, vagy akiknek megjelent?
Békesség nektek.
És mit mondott nekik?
Ne féljetek.
Hogy ne féljetek, igaz? Mert mindig ugye megijedtek egy picit. Tehát Jézus még 40 napig feltámadás után tanította a tanítványokat, és küldetést adott nekik, hogy hirdessék mindenkinek azt, hogy ő feltámad, és ennek minden ember örüljön, úgy, ahogy nekünk is a feladatunk manapság a jelenben az, hogy hirdessük embertársainknak, hogy Jézus él, és itt van köztünk, mert húsvétkor feltámadt. És ez a húsvétnak az igazi üzenete. Befejezésül imádkozzunk. Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Jézus feltámadása utáni megjelenéseiről elmélkedett. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsorváltozás lesz a rádiónkban. A 16 órási hírek után A Mesterségem címere elnevezésű műsorunkkal folytatjuk adásunkat. Jó rádiózást kívánunk!
Műsorajánlót hallottak! Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!